Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus szent nevében jövünk eléd. Hálaadással, dicsérettel, imádattal. Köszönjük, mennyei atyám, a hatalmas kegyelmedet, amit ránk árasztottál. Köszönjük a jóságodat, a hűségedet, a jóvoltodat, és neked adunk mindenben hálát. Téged magasztalunk, Uram. Köszönjük, hogy minden rossz dologból kimentesz minket, mert te rád tekintünk, és a te segítségeddel minden megoldódik, mennyei atyám. Hálásak vagyunk a megoldásokért. Köszönjük, mennyei atyám, hogy hit van a szívünkben, és nem kételkedünk. Köszönjük, hogy az isteni szeretet járja át a testünket, és kiárad rajtunk keresztül másokra is, és kérünk, atyám, hogy minden napon árasz ki a szeretetedet rajtunk keresztül, hogy mások is érezzék azt a mérhetetlen nagy jóságodat, atyám. Köszönjük Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a megoldásokat a mindennapjainkban, a munkahelyeken, a Jézus nevében. Köszönjük, hogy szolgálhatunk az emberek fele, és köszönjük, hogy az elveszettek meghajolnak előtted, térdet hajtanak, és minden nyelv vallja azt, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Hálát adunk, atyám, azért, hogy annak a szellemmel, akik bennünk, aki feltámasztotta az Úr Jézust a halálból, és ugyanaz a drága Szent Szellem, aki feltámasztotta az Úr Jézust a halálból, megeleveníti a mi halandó testünket is az ő bennünk lakozása által. Hálásak vagyunk, atyám, a szent vér oltalmáért, amely az életünk felett kering, és köszönjük, hogy minden napon megújít bennünket. A te drága szent keneted, a jelenléted, az Úr öröme folyik bennünk, köszönjük Jézus nevében. Hálásak vagyunk, hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Hálás a szívünk, atyám. Hálás a szívem az egész családért, atyám. Hálásak vagyunk, atyám, a közösségért, pásztorékkal való közösségért, és minden drága szenttel való közösségért. És azokat is köszönjük, akik az interneten hallgatják a tanításokat, és az ige mély gyökeret ver a szívükben, és felnövekszik, és hatalmas bizonyságaik lesznek a kijelentések, megértések által. És köszönjük, atyám, hogy ezen munkálkodsz folyamatosan a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged. Köszönjük az életünket, atyám, a Jézus zsága szent nevében. Amen. 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 Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm az internet hallgatóit is a Jézus nevében, és a mai tanításunk címe a hit törvénye. Tehát a mai napon a hit törvényének két feltételéről fogok tanítani. Azt tudnunk kell, hogy a hit törvénye az egy szellemi törvény. A római levél 3. fejezet 27-28 versét olvasom fel. A Jézus nevében, római levél 3. fejezet 27 és 28-as ige verse. Hol van tehát a dicsekvés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeti által? Nem, hanem a hit törvénye által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Amen. Tehát itt, amikor Pál a hit törvényéről beszél, akkor az meghatározza a következő alapelveket. Mégpedig azt, hogyha a dolgok a hit törvénye szerint működnek, akkor meg lesz az eredménye a kitűzött célnak, tehát valóságot fog ölteni. Több igében is meg fogjuk nézni a hit törvényét, hogy hogyan kell működtetni. Több igét fogunk megnézni. De sajnos vannak olyan esetek, amikor nem működik a hit törvénye. Megkérdezheti valaki, hogy egyes emberek miért gyógyulnak meg, mások pedig miért nem gyógyulnak meg. Vagy miért történnek bizonyos dolgok másokkal, velem pedig miért nem történik meg. Vagy miért történik velem mondjuk egyik alkalommal meg az a valami jó dolog, és máskor miért nem történik meg. Ezek a dolgok azt mutatják, hogy egyes esetekben működtetjük a hit törvényét, más esetben pedig nem működtetjük. Tehát a hit törvényét minden esetben nekünk kell működtetni. Amikor isteni hitben járunk, akkor mindig valóságot öltenek az ima kéréseink és az igai megvallásaink, amihez néha hosszú tűrésre van szükség. Azt elég gyakran és sokszor gyakoroljuk is, a hosszú tűrést. és köszönjük az Úrtól, hogy a szellem gyümölcsében benn foglaltatik a hosszú tűrés is, és ezt mi tudjuk gyakorolni, mert ez a szellemünkben van. A zsidó levél 6. fejezetének a 12. versében azt írja az ige, hogy akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Tehát azt írja, hogy hit és türelem. Tehát hit és türelem által kapjuk meg a válaszokat. Ez arra mutat, hogy azokat kövessük, azokat kövessétek, azok nyomában járjatok, akik hittel és türelemmel megkapták, amit Isten ígért nekik. Egy olyan világban élünk, ahol mindent azonnal meg szeretnénk kapni. Mert az emberi természet ilyen, hogy azonnal meg akarunk kapni mindent. A hit törvénye magába foglalja a türelmes várakozást is, amiben erő van. Egy szellemi erő van benne. És ez egy szellemi erő a kitartásra. Például, ha egy földműves buzát vetel a földjén, akkor működésbe lép a hit törvénye. De ezzel egyidejűleg működésbe lép még a teremtés, vagy más néven az eredet törvénye is, ami azt jelenti, hogy a búzamag a maga fajtája szerint fog termést hozni. Mert az 1 Mózes első fejezetében, a Biblia első lapján olvashatjuk, hogy minden a maga neme szerint terem. De még jelen van emellett a két törvény mellett a vetés és az aratás törvénye is, mivel az elvetett búzamag megsokszorozódik, és bőséges termés lesz belőle. Tehát, ha hittel vetsz el valamit, azt le is fogod aratni. De a vetés és az aratás között el kell telnie egy bizonyos időnek. Ha a búzamagot elveted, másnap még nem tudod learatni. Tehát kell egy bizonyos idő, mire az a mag gyökeret ver, fölnövekszik, és meghozza gyümölcsét. Ehhez viszont a gazdának hitre és türelemre van szüksége. Amit úgy tud működtetni, hogy amikor elveti a búzamagot, akkor a képzelő erejével már az aratásra gondol, hogy abból milyen nagy mennyiségű termés lesz, és milyen nagy haszna származik majd belőle. Tehát, ha megértjük, hogyan működik a hit az üdvösséggel kapcsolatban, akkor azt is megértjük, hogy hogyan működik más területeken. Tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az üdvösséggel kapcsolatban hogy működik a türelem és a hit és a mérhetetlen hit, mert fontos az, hogy megértsük ezt minden területen. Innentől kezdve már nem mondhatják azt az emberek, hogy hát ki tudja, hogy mi az Isten akarata. Mert ha megértjük az üdvösséggel kapcsolatos hitet, hogy kell azt elfogadni, akkor már nem mondják ezt az emberek. Mert akkor már újjászületnek, és hisszük azt, hogy a szívükben megérik azt, hogy növekedni kell az igében, és foglalkozni vele. A római levél 10. fejezet 8. verséhez lapozunk, ami azt írja, a római levél 10. fejezet 8. verse azt mondja, de mit mond? Közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, azaz a hitbeszéde, amelyet mi hirdetünk. Amen. Mit hirdetünk? A hit beszédét hirdetjük, mert mindannyian a hit szavának az emberei vagyunk. Tehát Isten szavát szóljuk, és Isten szellem, és Isten a hit szavát szólta a teremtéskor is, és mi is ugyanazt megkaptuk, ezt a képességet. A 9-es, 10-es verssel folytatom. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Amen. Tehát ebben az igében a szív szó alatt az emberi szellemet kell érteni. Belül a szívünkben jön létre ez a hitbéli meggyőződés, amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket. És ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk. Amen. Tehát a hit törvényének működéséhez két feltételre van szükségünk. A szív, tehát a szellemi szív, a szellemünk, és a száj, tehát a megvallásunk, a beszédünk, a hit beszéde. Ezáltal működtethetjük a hit törvényét. Tehát, amit a szívünkben hiszünk, azt mondjuk ki a szánkkal. Ennek az lesz a következménye, hogy üdvözülünk. Tehát ez a római levélben, ami le van írva, hogy hogy kell újjászületni, üdvözülni. Ezekhez az igékhez kapcsolódik. De ez nem csak az üdvösségre vonatkozik, hanem más területre is érvényes. A római levélben a 10. fejezet 13. verse azt írja, mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Amen. Tehát, ha a két feltételt teljesítsük, tehát, ha szívvel hiszünk és szájjal megvalljuk, akkor annak meg lesz az eredménye. Így működik a hit törvénye. A 9-es, 10-es és 13-as versékben az üdvösség szavak és a megtartatik szó azt jelenti, hogy megmenteni, megtartani, megőrizni, meggyógyítani, megsegíteni, megszabadítani. Ha a szívetekben hiszitek, és a szátokkal megvalljátok, hogy Jézus a gyógyítótok, akkor vajon meggyógyultok? A hit törvénye szerint nincs más választási lehetőség, mint meggyógyulni, mert ez egy szellemi törvény, amit működtetünk. De mi van akkor, ha a száddal megvallod az igét a gyógyulásodra, és a fejedben azt gondolod, hogy a szívedben, a szellemedben hitted ezt, de a fejedben gondoltad el, és mégsem történik meg a gyógyulás. Tehát azt hitted a fejedben, azt gondoltad el az elmédben, a fejhiteddel, hogy a szívedben, a szellemedben hitted ezt, hogy te meggyógyultál, de, és nem történt semmi. Ez arra vonatkozik, hogy fejhited volt, tehát nem a szíveddel hitted. És más különben mire lehet még ebből következtetni? Arra, hogy ebben az esetben nem jársz isteni hitben, hanem a természetes emberi hitben. A hit az egy szellemi törvény, amit alkalmazhattok a védelmetekre, a szükségeitek betöltésére és bármire, amit az üdvösség szavak magukban foglalnak, amit az előbb felsoroltam, hogy megmenteni, megtartani, megőrizni, meggyógyítani, megsegíteni, megszabadítani. Tehát az üdvösségben benne van minden, szabadulás, gyógyulás, minden, a védelem, és minden benne van. Tehát ez akkor fog megtörténni, ezek a dolgok az üdvösségben foglaltak, hogyha hisztek a szellemi szívetekben. Tehát ez csak akkor fog egy gyógyulás, egy szabadulás megtörténni, hogyha hisztek a szellemi szívetekben. És ahogy mondtam is, sok embernél az a probléma, hogy csak a fejükkel hisznek, és nem a szellemükkel. És bizony mi is beleestünk ebbe, és én is tapasztaltam azt, hogy azt hittem, hogy a szívemben hittem, és nem történt meg a gyógyulás, vagy nem történt meg az a dolog, amit szerettem volna, hogy megtörténjen, mert csak a gondolatba, a fejbe hittem el. És ezért nem valósul meg. Tehát nem az isteni hitet használjuk ilyenkor. Tehát sok embernél az a probléma, hogy a fejükkel hisznek, és nem a szellemükkel. Nekik természetes emberi hitük van, ami nem Isten igéjén alapul. Ezért ez nem is működik. Tehát a fejhit az nem szívhit. Tehát ezzel kapcsolatban nagyon mélyen elmélkedni kell az igén, hogy kijelentést kapjunk ebből, hogy szívvel kell hinni, és nem a fejünkkel. Nagyon fontos a gondolkodásnak a megújítása, ugye Isten igéje által mondja a Róma 12.2, de ez mindaddig csak fejhit marad, amíg az le nem jut a szívünkbe, a szellemünkbe. Tehát a hit nem az, ami az elmédben van, hanem az, ami a szellemedben van, ami a bensődben van. Mert az ige azt mondja, hogy az ember a szívével hisz, vagyis a szellemével hisz, és nem a fejével, nem a gondolataival. Amikor Isten igéje a szellemünkben megelevenedik, például az 1 Péter 2.24-es igevers, hogy Jézus sebei által meggyógyultunk, akkor az valóságot is fog ölteni. Ez a szellemi törvény minden esetben működik, ha a hit a szívetekből származik. Ha hisztek a szívetekben és vallást tesztek a szátokkal, akkor az meg is történik. Ez azt jelenti, hogy megértitek Jézus Úr voltát, akkor hit ébred a szívetekben, és megvalljátok azt. tehát kimondjátok, hogy hiszem, hogy Jézus Isten fia. Ugyanis a hitnek nincs más lehetősége, csak az, hogy szóljon. A 2 Korintus 4.13-as igevers ezt mondja. 2 Korintus 4.13. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva. Hittem, és azért szóltam. Hiszünk mi is, és azért szólunk. Amen. Tehát hittem, azért szóltam. Tehát a hit szól, fontos ezt megeleveníteni a szívünkben, a hit szól. Például, amikor a vérfolyásos asszony kimondta a hitét, hogyha megérinthetem Jézus ruhája szegélyét, meggyógyulok. Dávid kimondta a hitét Góliáttal szemben, hogy már pedig a mai napon véged lesz. Létezik az azonnali gyógyulás, és van, amikor folyamatosan megy végbe. A szavainkkal történő vetés és aratás között általában eltelik egy bizonyos idő, ahogy már mondtam is. Ha folyamatosan megvalljuk, hogy meggyógyultunk, vagy megszabadultunk, tehát az igét szóljuk a gyógyulásunkra, vagy a szabadulásunkra, akkor az egy bizonyos idő után beépül a szívünkbe. Felnövekszik és meghozza a gyümölcsét. Tehát amikor fölnövekedtünk egy bizonyos mentalitás alatt, megszoktuk azt, hozzászoktunk, kimondtuk, mindig azt mondtuk, azt szoktuk, meg azt szóltuk. Ugyanígy Isten igéjét is, hogyha megvalljuk folyamatosan, akkor az belénk épül, és azt fogjuk szólni. És milyen jó az, mikor csak a hitet szóljuk. Tehát az ember a szívével hisz, vagyis a szellemével. Ahhoz, hogy hinni tudjunk, hallanunk kell Isten igéjét. A Róma 10.17-es ige azt írja, visszamegyünk a római levél 10-es fejezetéhez, és a 17-es vers azt írja, hogy azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Amen. Tehát Krisztus beszéde által van. Mit jelent ez? Azt, hogy mielőtt hit ébred a szívedben, előtte ott kell lenni a hallásnak. Tehát hallanod kell Isten igéjét. Kétféle hallás létezik. Az egyik az emberi, természetes hallás, a másik pedig a szellemi hallás, és ezek között különbség van. A természetes hallás az, amikor a fizikai füleddel hallgatod a tanításokat, de ez csak az elmédig jut el. A szellemi fülünkkel való hallás pedig az, amikor a hallott ige az elménkből bejut a szellembe, és ott megelevenedik, élővé válik. A János 6.63-at felolvassuk mindjárt, de ez azt akarom mondani, hogy szükség van a fizikai fülünkre is, hogy halljuk az igét, hogy az elméig eljusson az ige. És utána a szellemi fülre is szükség van, hogy lejusson a szellemünkbe, ahol ott élővé válik. A János 6.63-as ige nagyon szépen leírja ezt. János 6.63-as ige. Azt mondja, hogy a szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet. Amen. Tehát mivel a hit hallásból van, ezért a szellemi fülünkkel is hallanunk kell. A fizikai fülünkkel való hallás az elme megújítását segíti elő, a szellemi fülünkkel való hallás pedig a szellemünkben életre kelti a hitet. A bibliai hit törvénye minden alkalommal működik. Ha mégsem működne, az azt jelenti, hogy nem jártok hitben. Nem működtetitek az isteni fajta hitet. Miközben ott van a szívetekben. Az elme megújításával lehet, hogy sok mindent megértetek, de az nem azt jelenti, hogy hitben is jártok. Ha az ige nem gyökerezett meg a szellemünkben, akkor a hitünk nem fog működni. Az ige nélkül nincs ott a szellemi hajtóerő, vagyis a hit, az isteni fajta hit, ami valóságba hozná a kér dolgokat. A szívünkből szólhatunk jó dolgokat is, meg rosszakat is. A Lukács 6.45-ös ige vershez lapozunk, Lukács 6.45, ahol azt írja Isten igéje, a jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Tehát a szív teljességéből szól az ő szája. Amen. Azok a hívők, akik szívében nem ver gyökeret az ige, azok kételkedés, hitetlenség és a félelem szavait szólják. És amikor jön a megpróbáltatás, nincs gyökerük, mert a szellemükkel nem hallották és nem fogadták be az igét. Tehát fontos az, hogy halljunk, és jó dolgokat mondjunk ki. Emiatt a hit törvénye nem működik náluk, és elcsodálkoznak rajta, hogy miért nem. Ilyenkor az emberek olyan elméleteket hoznak elő magyarázatként, mint például azt, hogy hát Isten útjai kifürkészhetetlenek, vagy ha elhalálozás, betegség, vagy baleset, vagy bármilyen természetfeletti, vagy természeti katasztrófa történik, akkor azt mondják, hogy ez biztos, hogy Isten akarata volt. Tehát nem látják tisztán, hogy honnan származik a jó és a rossz, és így mindent Istenre fognak rá, hogy ő tette. A hívők azért nem élik meg, amit olvasnak az igében, mert nem a szellemükkel hallanak, hanem csak a fejükkel. Tehát csak az elméjükig jut el, tehát a gondolatukig. Ezért táplálkozz rendszeresen Isten igéjével, újítsd meg a gondolkodásodat, hogy megerősödjön a hited, és most elolvassuk a Róma 12.2-es igeverset, amit mindannyian már ismerünk. Róma 12.2. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. És mondok egy példát a Bibliából a szellemi hallásra. Máté evangélium 16-os fejezetéhez lapozunk. Máté evangélium 16-os fejezet 13-as versétől olvasom. Mikor pedig Jézus Cezária Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván, engem, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Tehát megkérdezte tanítványaitól, hogy kinek mondanak az emberek. Mert ugye az emberek mondanak ezt is, és azt is, azt mondják az emberek, ők pedig mondanak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Tehát az emberek ennek is, annak is mondják Jézust, ugye? És akkor Jézus tovább megy, és mondja nékik. Ti pedig kinek mondotok engem? Tehát a tanítványaitól megkérdezte, hogy ti kinek mondotok engem. Mert az emberek mondanak mindennek, csak ti kinek mondotok engem. Erre Simon Péter azt feleli, mondta. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És felelvé Jézus mondta neki. Boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám, tehát szellemből kapta a kijelentést. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Amen. Tehát itt a jelentette szó azt jelenti, hogy Péter Istentől kapott kijelentést. A jelentette szó görög jelentése azt jelenti, hogy felfed, megmutat, kijelent, megjelent, kinyilatkoztat. Tehát a kijelentés körsziklája az, amire Jézus felépíti az egyházat. Vagyis, amit Péter kapott kijelentést. Tehát azt kapta Péter kijelentésképpen, hogy Jézus az élő Istennek fia. Tehát Jézus a körszikla. És ez nagyon jó kis példa itt az írásból. Tehát Jézus nem a megújított elmétekre, és nem az értelmetekre épít, hanem az igéből kapott kijelentés körsziklájára, amely a szellemetekben van. Ha a szívetekben hisztek és vallást tesztek a szátokkal, annak a szellemetekből kell előjönnie, és meg lesz nektek, amit hittel kimondotok. És nagyon sokszor hallom vissza azt, hogy az újjászületés az nem tudom másképp kifejezni, mint egyszerűbben történne meg, mint egy gyógyulás. Tehát, hogy azt jobban el tudják az emberek fogadni, és azt könnyebben hiszik, vagy nem tudom, valahogy így tudom kifejezni, mint például a gyógyulást, vagy bármi problémából való szabadulást. Tehát ha szájjal, vagy szívvel hisszük, szájjal kimondjuk, ez nagyon fontos, és ez a hit törvénye, ami minden egyes alkalommal teljes mértékben igaz. Minden embernek van valamilyen hite. Az elveszett Krisztus nélküli embernek csak természetes emberi hite van, viszont a hívő embernek, aki újjá van születve, isteni fajta hite van. A Róma levél 12. fejezet 3. verse szerint Isten mindenkinek egyforma mértékű hitet adott az újjászületéskor. Az egyszerű fordításból olvasom fel az igét. Az Istentől kapott kegyelem által figyelmeztetlek benneteket, hogy egyikőtök se tartsa magát többre, mint ahogyan kellene. Józanul lássátok magatokat a hiteteknek megfelelően, hiszen mindenki kapott bizonyos mértékű hitet Istentől. Amen. Tehát mindannyian rendelkezünk a hit bizonyos mértékével. Mindannyian hiszünk a szavak erejében, mert erre megvan a képességünk. Isten úgy teremtett bennünket, hogy halljuk az ő szavát, azt hittel kimondjuk, és így Isten igéjével irányítsuk az életünket. A hit törvénye arra szolgál, hogy uralkodjunk a világban felmerülő problémákon. Megint mondok bibliai példát. Amikor Jézus beszélt a terméketlen fügefához, vagy szólt a viharhoz, szólt a lázhoz, a betegséghez, mi pedig ugyanúgy szólhatunk az autónkhoz például, vagy a tünetekhez, a problémákhoz, a körülményekhez, a pénzügyeinkhez, és még sorolhatnám. Tehát ugyanúgy működünk, mint ahogy Jézus működött annak idején. Ugyanaz a hit van a szívünkben, mint Jézusnak volt. Miért tudjuk ezt megtenni? Mert az 1 Mózes 1.28 szerint uralkodásra lettünk teremtve. Azt mondja ez az ige, hogy töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Amen. Tehát egy olyan világban élünk, ahol mindent a szavak irányítanak a hit törvénye alapján. Ha a szívünkben hiszünk, és kimondjuk a szavainkkal, azzal a hit magját vetjük el, ami azután valóságot ölt. Ehhez el is olvassuk a Márk evangélium 11-es fejezetében az igét. Márk 11, 23-24, ami egy nagyon megszokott és olvasott ige, és nagyon jó kis ige. 22-es azt írja, legyen hitetek Istenben, amen. A 23-as, 24-es ige azt írja, mert bizony mondom néktek, és ezt Jézus mondja, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meglészen az néktek. Amen. Tehát, ha a szívetekben hisztek és kételkedés nélkül szóltok, akkor minden, amit kimondtok, az idővel valóra válik. Ez egy szellemi törvény, aminek működéséhez a bizonyos feltételeket be kell tölteni. Ahhoz, hogy meglegyen az eredménye, ugye, amit mondtam, hogy szívvel hinni és szájjal megvallani ezek a feltételek. Így működik a hit, és így nyerünk áldásokat. Ha azonban nem értjük ennek a törvénynek a működését, akkor az nem válik a hasznunkra. Akkor nem lesz eredménye. Ha megértitek, hogy a hit Isten igéjének hallásában jön, akkor valami történik a szellemetekben. Akkor meg fog történni a két dolog. A kijelentett ige, vagy az Istentől kapott látás megfogan, életre kell benned, majd valóságot ölt. Halleluja! Ez történt például Ábrahám esetében is. A Róma 4.17-ben el is olvassuk. A Róma 4.17. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Amen. Tehát nekünk is hinnünk kell azt, hogy Isten a hitünk alapján létrehívja, életre kelti a nem létezőket. Nem elég a fejünkbe tudni az igét, hanem annak el kell jutni a szellemünkbe. Amikor nem a világ dolgaival foglalkozunk, hanem Isten igéjével, akkor átformálódik a gondolkodásunk. Amikor az ige bejut a szellemünkben, az ott megelevenedik, és akkor hirtelen bum, megtörténnek a dolgok. Miután megértitek a hit törvényét, rá fogtok jönni, hogy mennyi áldást mulasztottatok el. Mert az elmétekkel akartátok megoldani, őt valójában a szellemetekből kellett volna tenni. A szellemetekben kell hallanotok, hiszen a hit onnan jön elő. Ehhez mondok két esetet, amihez előbb elmagyarázom a logosz és a réma szó jelentését. A logosz szó jelentése, a logosz az Isten minden írott igéje, ami a Bibliában van, ami ebben az írásban megvan. Az összes logosz ige. A réma pedig a kijelentett ige, amikor kijelentést kapsz Isten beszédéből, ami megelevenedik a szellemedben, és így lesz gyümölcsöző az életedben. Tehát a réma ige az, amikor bum, amikor megvan a kijelentés. Tehát ezt tudni kell. És a logosz ige akkor válik rémává, amikor Isten azt a szívedre helyezi. Tehát ez a bum megvan. A réma ige egy személyre szabott ige, amit csak neked szól. Tehát ezt neked kell, hogy megkapd kijelentésnek. És mondom a példát. A Lukács evangélium első fejezetében a 31-es és a 38-as verset felolvasom. Lukács evangélium 1-es fejezet, 31 és a 38-as verse. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Ez a 31-es. 38-as azt mondja, mondd pedig Mária, ímhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszédet szerint, és elméne tőle az angyal. Amen. Tehát itt Jézus természetfeletti fogantatásáról van szó, amikor az angyal tudatta Máriával, hogy ő lesz az édesanyja Jézusnak, akkor Mária azt a kijelentést, mert kijelentést kapott, befogadta a szívébe, ami életre kelt benne, hogy természetfeletti fogantatás fog megtörténni nála. Tehát ez hatalmas dolog, mert itt azt írja, hogy réma, tehát rémaként kapta meg. Legyen néked a te beszédet szerint. És a beszédet szó a görögben rémát jelent. A másik példa a Lukács evangélium 2-es fejezetében van, hogy megszellőztessük a Bibliánkat. Csak kettőt kell lapozni. És a Lukács 2.19 azt mondja, hogy Mária pedig mindez igéket megtartja, és a szívében forgatja vala. Tehát amikor a pásztorok elmondták Máriának, amit az angyaloktól hallottak, hogy megváltó született, akkor azt írja az ige, hogy Mária pedig mindez igéket megtartja a szívében, és forgatja vala. Az igéket szó a görögben rémát jelent. Tehát itt is kijelentést kapott. Mária pedig a hallottakat a szívébe zárta, amint sokat elmélkedett, sokat gondolkodott, majd rémává vált, és megelevenedett számára. Ezek nagyon fontos dolgok. És visszatérünk a római levél 10-es fejezet 8-as igéjéhez, ahol azt írja, hogy közel hozzád az ige. Itt szintén rémát jelent az ige, ami ott van a szívedben, és kimondod a száddal. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. A hit abból fakad, hogy a szellemi fülünkkel halljuk az igét, ami a bensőnkben, szellemünkben életre kell. Amikor ez megtörténik, akkor a hit szava kimondja, megvallja, kihirdeti és nem adja fel, hanem megtartja, forgatja, nem adja fel. Ennek a lényege az, hogy ami a szívünkben van, mindig az fog kijönni a szánkon. A hit kulcsa, egyik kulcsa, a hitnek az egyik kulcsa a János 5.19-ben olvasható, ahol azt olvassuk, hogy a fiú, vagyis Jézus semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát. Amen. Tehát még Jézus sem tehetett meg csak úgy mindent. Hanem mielőtt cselekedett volna először, látnia kellett szellemben. Például az 5000 ember megvendégelését, a sokasság meggyógyítását, a vihar lecsendesítését, a démonok kiűzését. Ezt mind szellemben kellett látnia előre. Tehát Jézusnak először látnia és hallania kellett Istentől. Tehát nagyon sokszor félrevonult Jézus imádkozni, hogy halljon Istentől. Tehát nagyon fontos dolgok ezek, hogy ezt megértsük. És ez azt jelenti, hogy állandó szoros kapcsolatban kellett lenni az Atyával. És így tudott hallani és látni Istentől. Minden, amit Jézus tett, az annak az eredménye, amit látott és hallott az Atyától. Mi viszont gyakran a saját erőnkre támaszkodva próbálunk élni, de az nem működik. A hit törvénye csak akkor működik a számunkra, hogyha mi is szoros kapcsolatban vagyunk az Atyával, mert csak így láthatunk és hallhatunk tőle. Mindenhol az mutatkozik, hogy ha ugyanazt meg tudjuk tenni, amit Jézus tett. Tehát mindig ugyanaz mutatkozik, ahogy a János 14-12 írja, hogy még nagyobbakat is tudunk cselekedni. Tehát mindig ugyanazokat meg tudjuk tenni, és még nagyobbakat is. A hit nem tekint a körülményekre, láthatókra, hanem Isten igéjére és ígéreteire hagyatkozik, nem pedig az érzésekre. 2 Korintus 4.18-as ige azt mondja, mivel, hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amen. Tehát azt mondja az ige, hogy ne a látható dolgokat tartsuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyeljünk, arra összpontosítsunk. Mert ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, az örökké megmarad. Tehát amikor a láthatatlan dolgokra tekintünk, akkor járunk isteni fajta hitben. A hit nyugalmat, békességet és örömöt eredményez. Ha kaptok Istentől egy ígét vagy egy látást, akkor legyetek kitartóak és ne adjátok fel, mert hittel és türelemmel tudtok csak célba jutni. Amikor pozitív hitmegvallásokat teszünk, az azért előnyös a számunkra, mert azt hallja a szellemünk, és megelevenedik ott. Ez nagyon jó, hogyha ez a szívünkbe betáplálódik, hogy hallja a szellemünk, amit kimondunk, és így beletáplálódik. Köszönjük az Úrnak a kijelentéseket. A hit hasonló a dominó játék működéséhez. Amikor az első dominó eldől, az eldönti a többit is. A hit törvényének beindításához csak arra van szükségetek, hogy kapjatok egy igét, vagy halljatok egy kijelentést Istentől. Ez az első lépés. Ezek után már tudni fogjátok, hogy mit mondjatok, mit tegyetek, hogyan gondolkodjatok, hogyan cselekedjetek. Ilyenkor nem kérdeztek másoktól semmit, mert van egy belső bizonyosságotok az adott dologgal kapcsolatban. Amikor igét kaptok, vagy hallotok valamit Istentől, akkor a hit törvénye kétségtelenül működni fog. Ha mégsem működik a hit törvénye, az azért van, mert nem tudjuk, hogy hogyan működtessük. Tehát van ez is sajnos, hogy nem tudjuk, hogyan működtessük. Ahhoz, hogy kijelentést kapjunk Istentől, olyan légkört kell teremteni az életünkben, hogy meghalljuk őt. Tehát meg tudjuk hallani őt. Megfelelő körülményeket úgy teremthetjük meg, hogy szellemben imádkozunk, elmélyedünk az igén, ezt minden másnál többre becsüljük, Isten igéjét, az ő szavát, és nem térünk el attól, se jobbra, se balra. Ha nem hallok szellemben, akkor nem teremtettem meg a megfelelő légkört az életemben, mert a figyelmem mindig a világi dolgok felé irányul. Tehát mindig elveszi valami az ember figyelmét. És ha ezt megengedjük, akkor ezek a dolgok, a világi dolgok elvonják a figyelmünket az Úrtól. A szívetekben a következő alapoknak kell meglenni. Elmélkedés az igén, közösség Istennel, és a szellemben való imádság. Ezek nagyon fontosak. Ez megteremt egy légkört, és ez szokássá válik az életedben, akkor Isten bármikor tud a szellemedhez szólni. Akkor is, amikor autót vezetsz, akkor is, amikor bármilyen munkát végzel. Bármit teszel, mindig tud hozzád szólni. Végezetül pedig nézzük meg, hogy miről szól a hit kulcsa. Az első pont, a Róma 10.17-es igevers elmondja, hogy hallanunk kell Istentől. A 2. pontba, hogyha hallasz Istentől, akkor hitben fogsz kilépni. Tehát először hallani kell, aztán lépni kell. Hármas az, a hit látja a láthatatlan, tehát látni kell, amit a 2 Korintus 4.18-ban olvastunk. Miután hallottátok Isten szavát, látjátok a láthatatlant, ugye ezt olvastuk. Ott vagytok Isten jelenlétében, hallottok egy kijelentést, és elképzelitek magatokat abban a helyzetben. Negyedik pont, a hit az szólja, amit hisz, tehát szólja. 2 Korintus 4.13, tehát senki sem akadályozhat meg abba, hogy szóljátok a hit szavát, ha kaptok egy kijelentést Istentől. És ezt ne a saját erőtökből tegyétek, hanem egyszerűen meg fog történni Isten kegyelméből. Ötös pont, a hit cselekszik, tehát cselekedet. A Zsidók 11-ben azt olvashatjuk a hithősökkel kapcsolatban, hogy a hit cselekszik. Hatos pont, a hit kap. A Márk 11-es fejezet 24-es verse azt mondja, hogy a hit átveszi az ima választ, az áldást átveszi. Tehát arassátok le a termést, bármi legyen az, meg fogjátok kapni. Ha nem kaptatok semmit, az azért van, mert nem halljátok Istent. Tehát ha rossz dolgokat kaptok, akkor nem Istentől van az aratás. Tehát az Istentől való hallás a lényeg. Kapcsolódjatok Istenhez, teremtsetek olyan légkört, hogy meghalljátok őt. Ez majd megváltoztatja az életeteket, Istennek pedig lesz rá lehetősége, hogy elérjen téged bármikor. Amikor kijelentést kaptok Istentől, akkor tudni fogjátok, hogy mit kell tennetek. Tehát amikor pedig tudjátok, hogy tudjátok, hogy tudjátok, akkor ennek alapján máshogy fogtok szólni, máshogy fogtok gondolkodni, és másképpen fogtok cselekedni, és ennek meg lesz az eredménye. A kapott kijelentés és az eredmény között eltelhet egy bizonyos idő, éppen úgy, ahogy a vetés és a termés learatása között. Ez egy kis összefoglaló volt itt a végén. És még egyszer összefoglalom a hit alapelveit, ami így szól. A hit hall, a hit lát, a hit szól, a hit cselekszik, és végül a hit kap. A hit törvényének az a lényege, hogy Istentől kapjunk egy rémaigét, vagy egy kijelentést, vagy egy látást, ami megelevenedik a szellemünkben, és valóságot ölt. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Hisszük, hogy épülésetekre lesz, és azoknak is, akik hallgatnak bennünket. Meg szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek hozzászólása, vagy kijelentése valamilyen igéből. Meghallgatjuk szívesen.
Jakab levelének a 2. fejezetéből szeretnék felolvasni igéket. A 17-es, 18-as. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. De mondhatja valaki, néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteid nélkül, én is meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. A 22-esben is látjuk azt, hogy látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Itt előtte Ábrahámot hozta példának, hogy hit által vitte Izsákot feláldozni, mert bízott abban, hogy Izsákot visszakapja az Úrtól. És a 26-ost szeretném még felolvasni. Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, aképpen a hit is halott cselekedetek nélkül. És most az Ószövetséghez fogunk lapozni. A 2 király könyvében az 5. fejezetben találjuk Námán történetét. Námán a szíriai király seregének a fővezére volt, és a király előtt és mások előtt is nagyra becsült volt, mert ő általa szabadult meg az Úr által és a Szíria népe, és ez a férfi vitézhősnek számított az ő országában, de bélpoklos volt. És egyszer a portyázó szír csapatok Izraelből vittek egy szolgáló leánykát, és ő Námán feleségének szolgált. És ettől a szolgáló lánytól tudták meg, hogy Szamáriában van az a proféta, aki által Námán meg tud gyógyulni. És ekkor Námán szívében hit ébredt, és ez a hit beépült az ő szívébe, és valószínűleg ez egy kijelentés volt a számára, mert hittel el tudta ezt fogadni. És a hite alapján elment, hogy megtalálja a prófétát. És először a királynál kereste a prófétát Szamáriában, de ott nem találta meg, hanem utána ez a hír eljutott Elizeushoz, és ő magához hívatta Námánt. És Námán, amikor odaért Elizeus házához, akkor Elizeus nem ment ki személyesen a házból, hanem valakit kiküldött, és vele üzent, hogy Námán menjen el, és fürödjön meg, merítkezzen be 7-szer a Jordánba, és akkor megtisztul, és megújul az ő teste. És ezután azt látjuk, hogy Námán megharagudott, és elmondta, hogy mi volt az ő elképzelése a gyógyulásáról. Íme azt gondolám, hogy ki jöjj hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbak-e Damaszkusz folyói Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhetnék-e meg azokban, hogy megtisztuljak? Mondta ezt Námán. És megharagudott, és haraggal távozott el Elizeus házától. A történet elején azt látjuk, hogy a szolga szavára hitébredt Námán szívében, és ahogy tanultuk, ez egy kijelentett hit kellett, hogy legyen, mert erre a kősziklára épült Námán hite. Befogadta ezt a kijelentést, ezt az örömhírt a szívébe is, és hitt a szívében, hogy ha elmegy Elizeushoz, akkor Elizeus által ő meg tud gyógyulni. És ez a hit cselekedetekben nyilvánult meg, mert innentől kezdve Námán célja az volt, hogy megtalálja a prófétát, és általa meggyógyuljon. Hogyha Námán csak otthon üldögélt volna, és azt mondogatta volna, hogy elmegyek a prófétához, hogy meggyógyuljak általa, akkor nem történt volna semmi, hanem ehhez szükség volt arra, hogy az ő hite megnyilvánuljon cselekedetekben is, és szükség volt arra, hogy ne csak otthon üldögéljen, hanem tényleg valóban fizikai szinten elmenjen a prófétához. És utána azt látjuk, hogy nem úgy történt a gyógyulása, ahogy ő azt elképzelte, hanem megharagudott, amikor Elizeus nem ment ki személyesen elé. És ez annak a következménye, hogy Námán a saját szemében is nagynak látta magát, és büszkeség volt emiatt az ő szívében, és megsértődött, megharagudott. Mert az a sértődés és a harag azokra az emberekre jellemző, akik nagynak tartják magukat, és büszkék, és úgy gondolják, hogy ők megérdemelnek annyi tiszteletet, hogy a másik ember például személyesen szolgáljon feléjük, és ne csak valakin keresztül üzengessen nekik. És ezért nagy haraggal a szívében indult el Elizeus házától. De aztán oda mentek Námánhoz az ő szolgái, és szóltak hozzá: Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna-e proféta neked, avagy nem tetted volna é meg? Mennyivel inkább, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz? És ekkor Námán hozzáállása, Námán szíve megfordult. Itt egy fordulatot látunk Námán szívében, Námán hozzáállásában, Námán gondolkodásában. Elengedte a büszkeséget, a haragot, és beteljesítette az Ézsaiás 1:19-et. Ha a készségesek, hajlandóak, engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek. és végül is engedelmes volt, bemártózott, bemerült 7-szer a Jordánba, és megújult az ő teste, és megtisztult. És olyan lett, mint egy kisgyermek teste, azt írja itt az ige. És végül is azáltal, hogy engedelmes volt, meggyógyult. És ezután látjuk Námán megtérését, mert Námán visszament Elizeushoz, és gazdag ajándékokat akart adni a prófétának, de Elizeus ezt nem fogadta el. És ekkor azt kérte Námán Elizeustól, hogy adjon neki a földből annyit, amennyit két összvér elbír, meg bír művelni, és nem akar többé idegen Isteneknek áldozni, hanem csak az Úrnak. És ezt megtette Elizeus, adott neki földet, és utána még azt mondta Námán, hogy csak abban kéri még az Úr kegyelmét, és azt bocsássa meg neki az Úr, hogy amikor Námán az ő királyát elkíséri Rimon templomába, és ott a király leborul és imádkozik, akkor hadd boruljon le ő is vele, mert a király az ő kezére támaszkodott. És ahhoz, hogy támasza legyen a királynak, neki is le kellett hajolnia, és le kellett borulnia. És ekkor azt válaszolta neki Elizeus, hogy eredj el békességgel. Ez azt jelenti, hogy kegyelmet talált Námán az Úr előtt, miután megtért, és az Úr megbocsátotta neki ezt, hogy a királlyal együtt leborult, mert Námán szívében akkor is az volt, hogy Izrael Istenét imádja. És a másik példám a vérfolyásos asszony és Jairus, amit szeretnénk még elmondani. Őnáluk is azt látjuk, hogy kaptak egy kijelentést, és mindegyik elmondta az ő saját hitét, megvallotta a hitét. Mert Jairus elmondta, hogy megkérte Jézust, hogy menjen el Jézus az ő lányához, mert az ő lánya haldoklik. És tegye rá Jézussal kezét az ő lányára, és akkor a lánya meggyógyul, és él. Ez volt az ő hite, ezt elmondta Jézusnak, és ezzel magához hívta Jézust. És ez volt részéről a hit cselekedet, hogy elhívta magához Jézust, és elment Jézussal a saját házába. És Jézus rátette a kezét a lányára, és a lánya meggyógyult. És ez is egy kijelentett hit volt az ő számára. A vérfolyásos asszony számára pedig az volt a kijelentett hit, hogyha Jézus ruháját megilleti, meggyógyul. Azért ment hátulról, és azért akarta csak titokban a ruháját megérinteni, mert beteg volt, tisztálatalannak számított. És ezért nem mehetett volna épp és egészséges emberek közé, és nem érintkezhetett volna egészséges emberekkel a törvény szerint. De azért mégiscsak oda ment Jézushoz, és megérintette az ő ruháját. Ha csak otthon ücsörgött volna, és azt mondogatta volna, hogy ha megérinthetem Jézus ruháját, meggyógyulok, nem történt volna semmi. Hanem megtette az ő hitlépését, az ő hit cselekedetét, és így nyilvánult meg a gyógyulása. És mindkettőjüknél azt látjuk, hogy az érintés volt az a pont, ahol az ő hitük felszabadult. És mind a ketten Jézus hitében, Jézus képességében bíztak. Mert abban az időben ugye még csak a proféták voltak azok a személyek, akik kijelentést kaptak az Úrtól, és akiken keresztül csodák, gyógyulások történtek. És valószínűleg, hogy ez a hit, ez a gondolkodásmód volt bennük, és ezért volt az, hogy akkor elmentek Jézushoz, és nála kerestek gyógyulást, szabadulást. És sokszor megfigyelhetjük az apostolok cselekedeteiben, a levelekben is, és a mai világban is, hogy az érintésen keresztül kap meg valaki valamit. Gyógyulást, szabadulást, kijelentést, valamilyen szellemi ajándékot, vagy szolgálati ajándékot, vagy Szent Szellem keresztséget. de lehet, hogy a kézrátétel az érintés hatására valami, ami már a szellemünkben volt addig is, a felszínre jön. Vagy lehet, hogy átadhatunk másoknak az érintéssel, az öleléssel szeretetet, békességet, örömöt, vigasztalást, együttérzést, vagy bátorítást, biztatást. Ez is előfordulhat. Lehet, hogy nem szólunk semmit, de azzal, hogy megérintjük, vagy átöleljük, már adunk neki egy biztatást, hogy csak menj tovább az úton bátorsággal, és győztesen fogsz kijönni abból a helyzetből. Meg lesz a megoldás, az Istentől kapott megoldás abban a helyzetben. Ne add fel, és így tudunk egy biztatást átadni másoknak. Amen. Ja, igen, és még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én úgy látom ezt, hogy a szellemükben és a lelkükben is benne volt ez a kijelentett hit. A szellemük és a lelkük összhangban volt egymással is, egymással is, meg Isten igéjével is, vagy azzal a kijelentett örömhírrel, amit hallottak. Ezt beengedték az ő szívükbe, a szellemükbe is, és a lelkükbe is, és így tudtak összhangban lenni azzal a kijelentett tudással, vagy azzal az örömhírrel, amit hallottak. A szellemük és a lelkük egymással is összhangban volt, meg azzal az Istentől kapott hírrel is, hogy meggyógyulnak, megszabadulnak. És így indultak el a hit cselekedet irányába, és ez a kijelentés volt nekik egy kőszikla, amire épült az ő hitük. És ezt megcselekedték, és így tudtak meggyógyulni, megszabadulni. Amen.
Amen.
Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a hitek egy imáját? Szoktátok imádkozni? Tehát picikét másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy a Pál apostol tanítja, jó? Álljunk fel, és tiszteljük meg az Urat ezzel. Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptárunk van, ott kopogtat az ajtón. És szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten egy hatalmas adakozó. A legnagyobb adakozó Isten, mert ő a fiát áldozta fel. Elküldte a földre. Tisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok róla? Na, imánk így hazdik. Mondjuk együtt utánam, jó? Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok,
eléd állok,
és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus, meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus, feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Isten előtt.
Isten előtt.
Kérlek Jézus.
Kérlek Jézus.
Költözz a szívembe.
Költözz a szívembe.
És teremts újjá engem.
És teremts újjá engem.
Kérlek, legyél az én Uram.
Kérlek, legyél az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem
Krisztusban, az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Amen.
Aki ezt hittel, őszintén szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve. Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában azt úgy mondják, hogy Szent Szellem is, mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó, úgyhogy ne jegyezzetek meg, ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni, Jézus után. Hát Jézus, befogadtuk a szívembe, ez már a miénk, őrizzük, de a Szent Szellemet is szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön. És ezt egy imádsággal lehet megkérni. Így hangzik az imádságunk. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igében.
Azt tanítod az igében.
Hogyha valaki,
Jézus nevében,
kéri tőled,
a
Szent Szellemedet,
te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei Atyám,
a te igéd alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled a Szent
Szellemedet, töltsd be a szívemet,
a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei Atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem,
és megkeresztelkedtem
a Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei Atyám!
Köszönöm, Jézusom!
A Szent Szellem
örökké bennem van,
és örökké velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.